Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az atyától, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai napra rendelt lekciót. A mai Szent Lecke Pál apostol első korintusiakhoz írott leveléből szól hozzánk. Pál apostol első korintusiakhoz írott levelének 7. részéből, a 7. rész 7. verszakától egészen a 17. verszakkal bezárólag. Hogy miként szól hozzánk az ige az említett szakaszból, keresztényi alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Pál írja. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől. Kinek így, kinek amúgy. A nemházasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg. Mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. S ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve, hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs szolgálság alá vetve a hívő férj, vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudod te, asszony, megmented-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, megmented-e a feleségedet? Egyébként mindenki éljen úgy, ahogyan az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Isten tegye áldottá az igéjének olvasását, hallgatását és szívünkben tartását. Gyertek testvérek, imádkozzunk ezért. Drága mindenható Istenünk, Szent Atyánk a Krisztus Jézus által. Ismét összegyűltünk, hogy megszenteljük ezt a napot, hogy ünnepeljük fiat feltámadását, hogy rád figyeljünk, hogy ígéd megvilágítsa a mi szívünket, elménket, lelkünket, hogy erőt nyerjünk te belőled. Magasztalunk mindezért, hogy ezeket megtehetjük, és dicsérünk téged, örök Isten, hiszen külön-külön te látod egyedül a mi szívünket, te látod azt, hogy mi rejlik benne, és mégis kegyesen fogadsz bennünket, amikor hozzád fordulunk. Ezért hát fordulunk hozzád hálaadásban is. Köszönjük neked mindazokat, akiket nekünk adtál. Köszönjük így a gyülekezet közösségét, de köszönjük az eltávozottakat is. Köszönjük az özvegyen maradottakat is. Köszönjük azokat, akik elmentek, és szívünk fájdalmas miattuk, de neked tudunk hálát adni ezáltal a fájdalom által, hiszen te vagy az, ki békességet, szeretetet és nyugodalmat adtál addig, amíg együtt voltunk. És mi is kérünk téged, kicsik és nagyok egyaránt. Azok, akik most itt a te színed előtt vannak, jöjj hozzánk a te lelkeddel. Hiszen egyedül a te lelked tud minden ellenkezést, minden félreértést, minden szeretetlenséget, minden ostobasságot eloszlatni az ő fényével. A mi lelkünk sötét sarkait is világítsd meg vele. A mi szívünket gerjeszt fel igaz hűségre. Arra a hűségre, mely te hozzád tartozik. Hiszen te mindig hűséges Isten voltál. Te soha el nem hagytál bennünket, csak mi voltunk azok, akik hogy sokszor szóltunk, hogy miért hagytál el bennünket. Pedig te most is itt vagy, lelked által, és lelked által kérünk, szenteld meg magadat mi rajtunk. Az Úr Jézus Krisztus nevéért, jöv el hát, Szent Lélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket éppen.
Az az ige szeretett testvérek, amelynek alapján Istenünk igéjét az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom, meg van írva Máté evangéliumában, Máté evangéliumának 5. fejezetében a 27. verstől a 32. versig bezárólag. Máté evangélium a 5. fejezetéből a 27. verstől a 32. versig bezárólag így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed vízbűnre vájt ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel a te tagjaid közül, mintha egész tested vetetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed vízbűnre, vág le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy része áll a te tagjaid közül, mintha egész tested vetetik a gehennára. Megmondatott ez is. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el. Amen. Kedves testvérek! Nemrégiben volt az újvárosi református egyházközségben egy házasságondozó nap, ahol délelőtt 10 órától délután 3 óráig várták, illetve hát akik 10-re érkeztek, azok maradtak ott, vagy várták, hogy ott maradjanak egészen délután 3-ig. Voltak, akik később mentek, akik délben csatlakoztak, vagy 2 órakor, vagy 1 órakor csatlakoztak a naphoz, ott az újvárosi templomban, és hát örömmel tapasztaltuk, hogy van ott jelentkező, vagyis hát van, akit érdekel a téma. Persze korán sem olyan mértékben érdeklődtek az emberek, mint ahogy azt a statisztikák jeleznék számunkra. Nagyon rossz arány a református egyházon belül is. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a református egyház tagok, hanem a református lelkipásztorok körében is majdnem az 50%-ot éri el a vállásoknak a száma. Természetesen nem az a célunk, hogy hibásokat keressünk. Az országos statisztikák ennél rosszabbak. Az evangélikusok előznek még meg bennünket, de hát ez minket igazából nagyon nem vigasztal. És szám szerint ugyan 11 néhányan, 20-an voltak Újvároson, ahogy emlékszem, én magam is el akartam menni, sajnos nem tudtam, tehát rossz példát mutattam, úgyhogy nincsen jogom senkitől se számon kérni semmit. Minden esetre, ami ezzel kapcsolatban a mai napra mindenféleképpen üzenet, hogy ha ezzel valaki elkezd foglalkozni, akkor vigyázzon. Vigyázzunk, mert könnyű máson ítéletet mondani, könnyű magunkat felmenteni, könnyű útmutatást adni, de más azon az úton, amit mutattunk járni is. És az is fontos, hogy arra is figyeljen az ige hirdető, vagy az Isten akaratát magyarázó ember, hogy ez olyan, mint a mékas, hogyha ebbe belenyúl valaki, akkor majdnem mindenki érintett. Hogyha itt most fejben végignézem magunkat, akkor nem, még egyszer mondom, nem ítéletet, sem statisztikát nem akarok gyártani, mert egyik sem feladata az egyháznak, sem az Isten igéjének. Istennek természetesen ítélete van az emberek élete fölött, de tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy legalább a fele az ember, itt lévő testvéreknek érintett ebben a témában, vagy saját maga, vagy családi vonatkozásában. Mégis bele kell nyúlnunk ebbe a témába. Azért, mert az Isten is belenyúl. És minél nagyobb a bűn, mondja Pál a római levélben, annál nagyobb a kegyelem. Viszont ahhoz, hogy ezt megértsük, fel kell tárnunk a mélységeket és a magasságokat, ahhoz meg kell valahol ragadnunk az Isten akaratát, és meg kell értetnünk magunkkal és egymással, hogy mit akar az Isten. Nagyon kemények Jézus szavai. A hetedik parancsolatra utal, a parázsnaságra, a házasság törésre, ugye ne törj házasságot. Kicsit visszafordítva ezt a gondolatot, azt is mondja az Isten, hogy legyél hűséges. És Jézus azt mondja, hogy hát ez úgy kívülről lehet, hogy tűnik valaminek. Együtt élnek az emberek. De vajon mi a helyzet belül? Vajon az az 50% megmaradt házasság, abban hogy élünk? Vagy az újra kötött házasságokban? Hogy élünk? Mert azért Magyarország javarésze még mindig házasságban él. Tehát a döntő többsége az embereknek, bár elég divatos manapság az élettársi viszony is, de foghatjuk fel sokszor azt is házasságnak, ha nem fogjuk föl és leválasztjuk, akkor is még mindig többségében vannak a házasságban élő emberek. Mi a helyzet velük? Belül minden rendben van? Azt mondja Jézus, hogy parázdaság ide vagy oda, az ember elkövethet bűnt úgy is, hogy nem tesz semmit, csak néz és gondol. Divatos szó erre a nézelődésre, divatos szófordulat, hogy be lehet menni a húsboltba és körül lehet nézni, de nem muszáj venni valamit. Sokan szokták mondani, hogy hát hűséget fogadtam, nem vakságot. Ugye? Persze, akik ezt mondják, azok nem ismerik a Bibliának az idevágó passzusait. Például ezt. Nem szabad megnézni. Ezt másképp nem tudom mondani. Még lelkészek is mondják, hogy jaj, de csinosak a gyülekezeti tagok, jaj, de csinosak az ifisek, és egymással viccelődünk, amikor ifis konferenciát, vagy valamilyen gyülekezeti konferenciát tartunk, hogy na, milyen fiatal lányokat hoztatok. Mert itt vannak a mi fiatal fiúink. Aztán persze elmegy ez ilyen házasságkerítő, vagy kapcsolatteremtő idézőjelbe cégé. De nagyon komolyan el kell gondolkoznunk rajta. Nekünk is mondja az ige, mindenkinek mondja, nem nézheted meg. Miért? Az a helyzet, hogy ezt nagyon komolyan kéne venni, de nem veszi komolyan az élet körülöttünk, hiszen hogyha kilépünk az ajtón, akkor az első 6 méterszer 4 méteres reklám, az egy fehér nemű reklám, mondjuk. Vagy a televíziót, hogyha bekapcsoljuk, akkor minden második, de lehet, hogy több reklámban csinos fiatal hölgyek és kigyúrt férfiak árulnak alig öltözötten, mondjuk mosóport, vagy valami egyébként egyáltalán nem oda tartozó dolgot. Igen, mert ez egy nagyon komoly nehézségeket rejtő téma, hiszen ha tovább megyünk, majd meglátjuk, hogy ezt nem lehet betartani. Mert mi van akkor, hogyha megnézed? Ha megnézed, akkor elindulhat egy folyamat, amely elindul egy gondolatból, amelyet lehet, hogy gyorsan elhesegetsz, de lehet, hogy nem. És a gondolat gondolatot szül, ami kívánságot gerjeszt, és a kívánság a legerősebb motivációs tényező a cselekedetek felől. A kívánság. Kinyitom a hűtőszekrényt, és ott van egy túró Rudi, akkor 50-50%, hogy megeszem, vagy nem. Pedig lehet, hogy el van téve valamelyik alkalomra. A feleségem ezt nagyon jól szokta kommunikálni, hogy ez most ekkorra van, ez meg akkorra, de egy pilóta kekszes doboz az nekem nem tart olyan sokáig, mint ahogy kellene, mert ott van, és hogyha ott van, akkor meglátom, ha meglátom, akkor megkívánom, és ha megkívánom, akkor nagyon erős a vágy arra, hogy fel is bontsam, ha netán fel van bontva, akkor már meg is eszem. Ugyanígy működik férfinő kapcsolatban és testi kapcsolatban is. Nagyon nehéz. Különleges adottság kell hozzá, hogy az ember bizonyos pontokon meg tudjon állni. Nem mondom azt, hogy lehetetlen. De nagyon komolyan vegyük figyelembe azt, amikor elindulunk egy úton, hogy meddig jutunk. Aztán hogy az emberek kollektív tudata ezt már kiegészíti. Arra is vigyázzunk. Mert lehet, hogy te soha az életben nem gondoltad volna azt úgy, egy beszélgetés után egy fiúval vagy egy lányjal, hogy te vele azt és azt így és így. De a többiek, akik látták, azok lehet, hogy így gondolják. És aztán már visszaér hozzád harmadik és negyedik kézből, hogy te bizony a feleséged, barátod, barátnőd mellett ezzel és azzal a fiúval és ezzel is azzal a lánnyal ezt és azt csináltad. Még nem csináltad, de megtörténik, hogy mások úgy gondolják. Figyelembe kell vennünk ezt is. Tudom, mindent nem lehet kivédeni, sőt, erről szól ez az ige szakasz is, csak tovább kell egy picit gondolni. Jézus nagyon kemény megoldási javaslatokat tesz. Azt mondja, hogyha a szemed visz bűnre, akkor vágyd ki. Ha a kezed visz bűnre, akkor vágd le. Mert jobb, ha te mész az örökké valóságba, kéz nélkül, mint hogyha egész testeddel a gehenna tüzére. Na most felteszem a kérdést, ennek a tézisnek a nyomán, hogyha ezt mi itt nagyon, de nagyon komolyan vennénk, és csak ezt, akkor hányan lennénk itt félszemmel, vagy vakon? Vagy hányan lennénk itt félkézzel, vagy kéz nélkül? És mi még annak a társadalomnak azon szűk szegmensét képezzük, akik erre most nyitottak? Vevőek? Mert ti itt vagytok? És hallgattok? Lehet, hogy jövő vasárnap már nem jöztök, hát ilyeneket mondok, de azért mi még azok vagyunk, akik valamilyen lelki indulatnál fogva szeretnénk, ha ez így lenne az életünkben. És mégis mi is? Nem véletlenül folytatja Jézus, és nem áll meg itt, de azt mondja, hogy a gehenna az egy örök pusztulás, a pokol. Onnan nincs visszaút. És akkor mondja a mózesi felmentést. Később a Máté 19-ben oda mennek hozzá a farizeusok, mert biztos hallották ők is ezt, és megkérdezik Jézustól, a 19. fejezetben, hogy szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét. Tehát elválni. Abban az időben a férfi mondta ki az igent vagy a nemet. Tehát a férfin múlott az, hogy egy házasság megmarad vagy nem, gyakorlatilag a törvényesség keretein belül csak egy férfi tehette meg, hogy egy házastársi köteléket elválasztott. Nő nem. Ezért van ez a kérdés. Biztos hallották, és azt mondták, hogy na csak ez a Jézus próféta, ez miket tanít nekünk itt, mi is úgy gondoljuk, hogy nem lenne jó elválni, mert aztán mivé lesz a népünk, hogyha minden házasság felbomlik. Persze ott is voltak tanítók, akik azt mondták, hogy csak a nagyon-nagyon-nagyon komoly eseteknél érdemes fontolóra menni, hogy törvényesen elválnak. Ha odaégette a vacsorát, az nem ok. De volt olyan tanító, aki azt mondta, hogy ha odaégette a vacsorát a feleség, akkor is el lehetett tőle válni. Na de nézzük meg Jézust, kérdezzük meg, mert ugye Mózes azt mondta, az 5. Mózes 24.1-ben olvassuk, hogy ha férje lesz, tehát feleség lesz valaki a férjnek, de a férj később nem találja kedvére valónak. Ez valahogy így van leírva. Mert valami ellenszenves talál benne, akkor írjon vállólevelet, adja azt az asszony kezébe, és küldje el. Milyen jó lenne ez így, ugye? Ilyen simán menne egy vállás. A férfiak már látom mosolyognak. Hát, hogyha valami ellenszenves találunk a feleségünkben, akkor már küldhetjük is, és adhatjuk is a vállólevelet. Vajon így van ez? Törvényben van, mondják a farizeusok, nézzük meg, mit mond Jézus. Jézus ugye szintén a Tórából idéz, mert ez a Tóra, 5 Mózes, Mózes 5 könyve, és azt mondja, hogy kezdettől fogva, ugye 1 Mózes 1.27, nővé és férfivá teremtette őket az Isten. Kezdettől fogva. Nővé és férfivá. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, az egy férfi az apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, egy feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Egy test lesznek az Isten rendeléséből, és amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza. Mondja Jézus. Valahol ott indul a dolog az elején, az Isten szerkesztette ezt, vagy valami más? Az Isten adta ezt, vagy a saját vágyam, saját elgondolásom, saját érzéseimnek a felbuzdulásából egyedül én döntöttem el, hogy márpedig én megnősülök, férhez megyek, akármennyire is figyelmeztettek a szüleim, barátaim, barátnőim, nem gondolkoztam, megtettem. Aztán ki a hibás? Hogyha nem olyan lovat akartam, szlogen jön végén. Na jó, de mégis megtörténik, és egyé tesszük az életünket, és Isten színe előtt tesszük egyé. Ezért szoktuk a jegyes oktatáson mindig elmondani, fel kell készülni a házasságra, át kell gondolni a dolgokat, mert nem olyan egyszerű ám az, hogy csak oda megyünk, és a templomban kimondjuk az áment. Nem csak egyházi és Isten szemszögéből nem egyszerű, hanem emberek szempontjából sem egyszerű. Kérdezik Jézust, hogy hát Mózes is tudta ezt, és azt mondta, hogy adjon vállólevelet, miért mondta akkor ezt Mózes, és Jézus azt mondja, a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, Máté 19.8, de kezdettől fogva nem így volt. Szóval, akárhonnan nézzük, a vállás nem törvényes. Nem megengedhető. Mégis megtörténik, és mégis vagyunk benne olyan sokan. Mi történt? Mi veszett el? Hol rontottuk el? A hetedik parancsolat a hűség és az elköteleződés parancsolata. Az Isten nem teljesítményeket vár, az Isten nem azt akarja, hogy te most erődön fölül adjál neki valamit, amit akár nem is tudsz adni, az Isten hűséget vár. Hűséget hozzá, és hűséget az embertársaidhoz. Legelső sorban ahhoz, aki a legközelebb áll hozzád, és amikor felnőttél, akkor ez változik, mert a szüleid után a házastársad lesz az. A szülőknek el kell engedni a gyerekeket, a gyerekeknek le kell szakadni a szülőktől. Nem azt mondtam, hogy utána már semmiben ne nézzük az aput és az anyut, hanem azt mondtam, hogy le kell szakadni, tiszteld apádat és anyádat, ez folyamatos, egész életre vonatkozik, de a döntések és az életvitel szempontjából a feleség és a férj az elsődleges tanácskozási terület. Valahol a hűség változott meg és romlott meg. Először is az ember nem hű az Istenhez. Nem érti, mert megszakadt vele a kapcsolata, hogy mit akar vele az Isten. A saját akaratunk és a saját gondolataink formálják az útjainkat, és ez már nem az Istenhez való hűség, hanem egy másik út. Vajon az Isten is ilyen? Ebből jön aztán az, hogy egymáshoz sem vagyunk hűségesek, és a feleség és a férjhez való hűség után eltűnik a közösséghez való hűség, eltűnik a néphez, a nemzethez való hűség is, és végül saját magunkhoz sem vagyunk hűek. Nézzünk meg egy példát a hűségre. Nézzük meg az Isten példáját. Az Isten szeretetben, jóságban, szentségben teremt egy lényt, az embert. Nem azért, mert szüksége van rá, nem azért, mert nem tud mit csinálni jó dolgában, hanem azért, mert szeret. A világ mindenséget odaadja neki. Azt mondja, ez a tiéd. Sőt, az isteni szubstanciának a lényegéből is ad. Az örök életből. És mivel társat teremt, párbeszédre alkalmas lényt, ezért oda teszi a szabad akaratot. Olyat, amit senki más nem kap, csak az ember. És miután ezt megteszi, az ember hűtlen lesz hozzá, a szabad akarat rossz döntésbe viszi, a saját kívánsága és vágya, lehetőséget használ ki, és nem a hűség mellett dönt, hanem az önzés mellett, és történik, ami történik. Jön a gyilkosság, jön a sok halál a történelem folyamán. Mit tesz az Isten? Kegyelmez. Megengedi, hogy az ember tovább éljen. Na nem örökké, mert az ítéletet magának tartja meg, de megengedi. Először 700-800-900 évig élnek az emberek, ugye Matuzsálemről mindenki tud, mindenki hallott már. Hosszú időt ad arra, hogy az ember valamire rájöjjön. Valamit megértsen az Istenből. Ez a valami nem más, mint a szeretet. Aztán azt mondja az Isten, hogy nem megy a dolog, kicsit lejjebb kell venni a kvótát, marad a 120 év. 120 átlagban genetikailag azt mondják, ez van kódolva az emberben. 70-80 mondja Dávid, többségében nehézség, küzdelem. És mit csinál az Isten? Vár. Várja, hogy valaki észrevegye, hogy valaki vele járjon, mint Énok. Aztán ott van Noé. Ezek az emberek szabad akaratból döntenek Isten mellett, és hűségesek hozzá. Nem kevés problémával ütköznek így, például Noé, ugye kineveti mindenki, miután hűséges az Isten parancsához, de megteszik. Aztán ott van az Isten népe. Kezdve Ábrahámtól egészen Jézusig. Az Isten népe, akin Isten meg akarja mutatni, hogy ő milyen. Mert milyen az Isten? Ott van mindig, ha kell. És hűséges. Persze, ezt már az ő népéről, vagy az ő embereiről nem lehet elmondani. Mindig arról szól a történet, hogy Isten hűséges és megszabadít, a nép egy ideig örül, aztán körülnéz, mit is lehetne még csinálni, ott van egy kis bálvány, akkor imádozzunk. És vérfertőzésbe és gyilkosságukba mennek át, szakrálisan. Aztán paráznaságba, szintén szakrálisan. És Isten megint azt mondja, hogy nem jó ez így, nem azért vagytok a népem. Elengedlek titeket, ha menni akartok, nem védelek meg. És jön a csapás, és a nép újra kiált, gyere vissza, és az Isten visszajön. És megmenti a népet megint. Aztán a végén, nem is olyan régen olvastuk Jeremiás könyvét. Jeremiás küldi az Isten, nem akar Jeremiás menni, mert tudja, hogy ez fafejű, ez a nép, ez a király, úgyse fog rá hallgatni, de Isten meg akarja menteni a népet a babiloni sereg pusztításától és rablásától. És Jeremiás megy, pedig a pokolba kívánja az utat, és be is zárják a börtönbe. Mert azt mondja, hogy ne szövetkezzetek az egyiptomiakkal, adjátok meg magatokat a babiloni királynak, és térjetek meg. És a nép nem akar, és ezért 70 év babiloni fogság jön. Ahol az Isten továbbra is küld prófétákat, és mondja, hogy itt is Isten vagyok, nem csak ott, odahaza, hanem itt is. És újból készen áll arra, hogy kibéküljön a néppel. Hogy hazahozza a népet. És aztán a nép teszi, amit tennie kell, vagy amit nem kell tennie, Esdrás, Nehémiás. És ilyen az Isten. Hűséges. Azt mondja a Szentírás, mert ő hűséges, mert ő magát meg nem tagadhatja. Mi vagyunk ilyen hűségesek? Pál apostol a felolvasott ige szakaszban próbál rendelkezni. Azt mondja, hogy hát az lenne a jó, hogyha senki nem válna el. Senki ne házasodna meg, azt olyan kontextusban értsük, hogy ott a parúziát várták, vagyis azt, hogy minél hamarabb visszajön Jézus, és akkor nem kell csak egy-két évet, vagy pár hónapot élni még, tehát ilyenkor ne menjen bele senki olyan kapcsolatba, ami próbára teszi őt, mert a házasság ilyen. Aztán mondja, hogy ha esetleg mégis megházasodik, akkor maradjon meg mellette. Mert meg kell maradnia. Ha hívő és hitetlen házasodik össze, akkor a hitetlen, ha menni akar, a hívő engedje. De a hívő semmiképpen sem menjen el. Ha a hívő mégis el akar menni, meg van ilyen is, és akkor Pál apostol végtelen alázatos azt mondja, ezt én mondom, nem az Úr. Ezt én így érzem, én így látom, én így gondolom, de belekerült a Szentírásba. Prédikáción est verbi, est verbum dei, az Isten igéjének a hirdetése, az Isten igéje maga, mondja Calvin. És ezért ige, amit Pál apostol mond, hogy menjen el, de ne házasodjon újra mással, hanem várja meg, hogy ki tud-e békülni a férjével, feleségével. Mert erre vagyunk elkötelezve. Mert nézzük meg, hogy mit csinál Jézus, az Isten. Az Isten azt csinálja, hogy hűséges. Nem csak akkor hűséges, amikor rajongó tömeg veszi körbe, és mindenki megy utána, mert 5000 embert megvendégelt, meg gyógyított egy csomó embert, meg gyógyíthatatlan betegségből, hanem akkor is hűséges, amikor keresztre feszítik. Amikor megkorbácsolják, megverik, és felfeszítik a keresztre, akkor mit mond? Uram, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez az Isten példamutatása. Ez azt jelenti, hogyha keresztre feszülsz, akkor is imádkoznod kell azért, aki keresztre feszít téged. Főleg, hogyha a házastársad. Mert csak így térhet meg. Volt egy gyülekezeti tagja Cseri Kálmánnak, és megkérdezték tőle, hogy Imre bácsi, miért nem válik el a gyülekezeti tagok? Hiszen van egy anyósa, aki folyamatosan mindig piszkálja, és egy felesége, aki egy kiáltatlan hárpia. És azt mondta Imre bácsi, hogy nagy tisztelt úr, tudja, az egyik a kalapács, a másik a véső. Ezekkel formál engem Isten, mindig, amikor valamilyen nem kívánatos jellembeli tulajdonságom elkezd uralkodni rajtam, akkor ő azt általuk lefaragja. És imádkozom értük is. Van még számtalan példa, amikor arról van szó, hogy hogyan kell keresztet hordozni. Felmerül azonban itt egy etikai kérdés, mennyi terhet róhatunk az emberekre? Mennyit tehet az egyház, mennyit tehet az Isten a válladra? Meddig bírod még? Mi a feladatunk? Semmiképpen sem a terhek rakosgatása. Mi csak elmondjuk azt, amit Isten üzen. A mi feladatunk nem az ítélet. Azt majd ő teszi. Elmondom nektek, hogy mi a mi feladatunk. Két dolog. Az egyik a kitartás és a hűség. A másik a szeretet. Amikor egy olyan házasságot látsz, amit megpróbál az ördög szétbontani, akkor az a feladatod, hogy jelezd, szeresd őket, jelezd nekik és figyelmeztesd őket arra, hogy a hűségnél meg kell maradni, mert sokkal nagyobb a veszteség, hogyha felbomlik a házasság. Mind a két fél veszít. Meg kell próbálni közölni, meg kell próbálni összetartani a barátok, a rokonok, az ismerősök házasságát. Hűséggel, példamutatással. A másik pedig a szeretet. Ezt csak szeretettel tudod megtenni. És hogyha minden erőfeszítésed ellenére a saját életedben, vagy a másik ember életében mégis megtörténik a veszteség és a halál, egy kapcsolat halála, akkor tovább kell szeretned. Meg kell tanulni a sebeket szeretettel gyógyítani. Valahol úgy van ez, hogy meg kell próbálni megláttatni az emberekkel, hogy ezért a sebért is Krisztus szenvedett. Ezért a fájdalomért, amit te elszenvedtél, amit ők elszenvedtek a házasságuk felbomlásakor, Jézus Krisztus megszenvedte a büntetést a kereszten. Ő elhordozta. Nem rakhatunk rájuk többet, csak ennek a háláját. Ennek a szeretetnek a békességre hívását. Hogy megbocsáttattak a bűneit. Menj el, és többet ne vétkezzél. Ami azt jelenti, hogy keresztény szeretettel gondozva az elvált embereket lehet vinni őket tovább az úton, és felvillantani számukra az új kegyelem lehetőségét, hogyha lehet, ha újra tudnak bízni egy másik emberben. Ha újra mernek szeretni. Hogy ne keserűségből és vádból menjenek bele egy másik kapcsolatba, hanem önmagukban, magukkal tisztázva a bűn és a bűnbocsánat kérdését, az Isten hűséges voltát és szeretetét tisztán, kiegyensúlyozottan, békésen tudjanak, ha lehet, újra kapcsolatot teremteni. Tudom, ez nagyon nehéz feladat. Ez számunkra lehetetlen. Igen, kimondom. Azért mondja Jézus ezeket a példázatokat, illetve a törvények ilyen magyarázatát azért adja, mert meg kell érteni, rá kell jönni, hogy ez lehetetlen. Ez számodra lehetetlen. Ez csak egy módon lehetséges, hogyha átadod az életedet Jézus Krisztusnak, és segítségül hívod őt a saját életedbe, a saját harcaidba, a saját házasságodba. És így tudsz majd bizonyságot tenni mások előtt, mások házasságában, mások kapcsolatában. Ezért szoktuk megnézni a filmet a házasság előtt a jegyes oktatásnál, ahol olyan szeretetet kér az egyik féltől valaki, az apja, illetve hát az Isten, amit ő maga nem tud megadni. De rámutat a keresztre. És elmondja azt, hogy Jézus hiába van a te lelkedben dű, hiába vetted eddig semmibe az Istent, hiába tagadtad meg, hiába vontad ki magad az Isten hatásköréből, hiába lázadtál az Isten ellen eddig, az Isten akkor is szeretett téged, mikor te gyűlölted őt, vagy éppen haragudtál rá, az Isten nézett, figyelt és próbálkozott közelebb kerülni hozzád, ezt csak akkor teheted meg, ezt csak te akkor tudod megvalósítani a saját életedben, hogyha ezt megérted, ha megtértél. Nagyon nagy szükségünk van rá. Erőtlenek kapcsolataink, erőtlen minden közösség, házassági családközösség, minden gyülekezet, és erőtlen minden nép és nemzet, így a miénk is. Nincs jövünk. Szeretné az Isten, hogy legyen. Az ő erejét, az ő békéjét, az ő szeretetét akarja látni benned, és a te házasságodban. Kérd, mert aki kér, annak adatik. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy eddig megtartottál bennünket. Te látod, hogy mi mit látunk, te tudod, hogy mi mit teszünk. Sokkal jobban tudod, mint mi magunk, vagy mint akárki más. Ezért kérünk, te ítélj bennünket. Tudjuk, hogy a te ítéleted kemény, de azt is tudjuk, hogy az ítéletnél sokkal hatalmasabb a te szereteted, amely meg akar menteni bennünket. Add, hogy megértsük a hozzánk való jóságodat. Add, hogy tudjuk, hogy ez nem azért van, mert mi bármilyen nagyot is teljesítettünk, érted vagy neked, hanem azért, mert szeretsz bennünket. Hálát adunk házasságainkért, hálát adunk családjainkért. Urunk, kérünk, hogy te tarts meg minket, te tartsd meg a családokat, békében, szeretetben. Te mutass utat a fiataloknak, a felnövekvő nemzedéknek, hogy tudjanak fényben járni a te igéd útmutatása szerint. Urunk, kérünk szívünk fájdalmaira, te legyél a gyógyír. Vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a szenvedőket. Urunk, egyedül nálad van az igazi hűség, az igazi békesség, az igazi szeretet. Olyan jó lenne ezzel egymás mellé állni, és meggazdagítani egymás életét. Így kérünk, áld meg gyülekezetünket, áld meg városunkat, áld meg népünket, nemzetünket. Jézus Krisztus nevében, aki akkor is szeretett bennünket, amikor mi távol voltunk tőle, mikor nem figyeltünk oda rá, aki akkor is hívott, amikor mi teljesen másfelé mentünk. Aki most is hív és vár, az ő nevében kérlek, Uram, halld meg imádságainkat. Amen. magunk csendjében imádkozzunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.